Nemzeti konzultáció az új alkotmányról. A Fidesz elnöksége most tárgyalja a holnap benyújtandó módosításokat. Átalakulhat a szelektív hulladékgyűjtés. A válogatott szemétért házhoz mennének, ezért nem kellene fizetni. Biokerozin a repülőgépekbe, Romániában repcéből gyártanának üzemanyagot. Nyílt nap a színházakban, a nézők a kulisszák mögé is betekinthettek. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Majdnem 1 millióan küldték vissza az új alkotmány tervezetére vonatkozó kérdőíveket. A miniszterelnök egy közösségi portálon azt ígérte, az alaptörvény tervezetéhez a visszaküldött kérdőívek, azaz az emberek véleménye alapján nyújtják be a módosításokat. A Fidesz elnöksége adásunk ideje alatt tárgyal a javaslatokról.
Három műszakban dolgoztak a közigazgatási hivatal munkatársai, hogy a kérdőíveket időben feldolgozzák. 920 ezeren küldték vissza a véleményüket az új alkotmányról. Volt olyan, aki a saját ötletét is odaírta.
Nem volt gyerek. Fizettük a gyerektelenségi adót. Szerintem most is kellene, hogy a nyugdíjas korukra legyen, miből fedezni a nyugdíjat.
A gyerekek választójogával nem értek egyet. Hát a többi tulajdonképpen mehet.
Egyet értek azzal, hogy ne csak jogok legyenek, hanem kötelességeink is.
Orbán Viktor egy közösségi portálon köszönte meg a visszaküldött kérdőíveket.
Az ide visszaérkezett válaszokat módosító indítványok formában beadjuk az alkotmányhoz, és akik visszaküldték a véleményüket, biztosak lehetnek abban, hogy a szavukat majd kiolvashatják az alkotmány végleges formájából.
A parlamentben jövő héten kezdődik a módosító javaslatok vitája. A miniszterelnök holnap napi rendelőt beszél majd a nemzeti konzultáció eredményeiről. Az új alkotmányt április 18-án fogadhatják el, amit az államfő várhatóan április 25-én ír majd alá ünnepélyes keretek között.
Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, az MSZP helyes döntést hozott azzal, hogy nem vesz részt az alkotmányozásban. Ezt Újhelyi István mondta. A szocialista politikus szerint a Magyar Köztársaság alkotmányát felváltja az, idézem, Fidesz húsvéti tákolmánya. Az országgyűlés alelnöke azt mondta, a tervezet sem szakmai nívójában, sem pedig az emberek hétköznapi életét meghatározó jogforrási mivoltában nem alkalmas arra, hogy a Magyar Köztársaság legalapvetőbb jogszabálya legyen. Átalakítaná a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét a kormány. A tervek szerint megszűnnének az eddigi hulladékgyűjtő szigetek, a szelektív hulladékért házhoz mennének a kukások. A lakóknak csak azért a szemétért kellene fizetniük, amit nem szétválogatva gyűjtöttek össze.
Ebben a háztartásban már 4 éve szelektíven gyűjtik a szemetet.
Amióta szelektíven tudjuk gyűjteni a hulladékot, azóta hála Istennek kisebb kukára tudtuk cserélni a szemétgyűjtőnket. 110 literes helyett már 60 litereset használunk.
Siófokon már évek óta a házaktól viszik el a szelektíven szétválogatott szemetet.
A családi házas, kertes házas övezetekben, különösen az üdülővezetekben a gyűjtőszigetes gyűjtési mód az nem működik. Gyakorlatilag illegális lerakóhelyekké változtak ezek a gyűjtőszigetek.
Ebben a hulladékfeldolgozó üzemben több ezer tonna műanyag palackot válogatnak ki és dolgoznak fel. Magyarországon évente 2,5 millió tonna háztartási szemét keletkezik. Ebből a csomagolási hulladék körülbelül 500 ezer tonna és mindössze 80 ezer tonnányi hasznosítható.
Nem tudunk annyi hulladék szigetet építeni.
Nem csak a kapacitásuk véges, tisztán tartásuk is drága, érvel Illés Zoltán. A fővárosi közterület fenntartónak ez évi 1 milliárd forintjába kerül.
Ezzel az ajtótól ajtóig terjedő szelektív hulladékgyűjtéssel el lehet érni azokat a begyűjtési arányokat és újrahasznosítási arányokat, amelyeket az Európai Unió kötelezővé tett a tagországoknak.
Az Unió 2013-tól szigorúan megbünteti azt az országot, amelyik nem elég szemetet gyűjt szelektíven össze. A bírság alkalmanként akár 80 millió euró is lehet.
Bioüzemanyag előállító bázis építését tervezik Romániában. A tervek szerint a személyszállító repülőkön sárga repcéből készített biokerozint használnának, amivel a töredékére csökkenthető a repülőgépek széndioxid kibocsátása.
A repce termesztés már most is jövedelmező Romániában. Ez a gazda tavaly 30, az idén már 75 hektáron termeszti a növényt, amit jó áron és időben sikerült eladnia.
direkt a mezőről, vagy ha nem is a mezőről, de rá egy-két napra, mihelyt a betakarítás megtörtént, már vitték a repcét.
Az előzetes vizsgálatok alapján a Romániában termett repce alkalmas nagy teljesítményű motorok meghajtására.
A tesztek azt mutatják, hogy a repülőgép hajtóművek elfogadják a biokerozint. A Tarom Román Nemzeti Légitársaság azt mondta, hogy az alapanyagot családi vállalkozásoktól szereznék be, így fellendülhet a romániai repcegyártás.
A személyszállító gépeken a bioszármazékokból előállított és a hagyományos kerozint fele-fele arányban használják majd. Ez 80%-kal is csökkentheti a repüléssel járó környezetszennyezést.
Jó jelnek tűnik a bioüzemanyag gyár terve, mert egy év alatt Európában minden egyes utasra 1,3 tonna kibocsájtott széndioxid jut.
Szakemberek most Románia több pontján vizsgálják, hogy hol terem a legjobb minőségű repce. Ha az előzetes kutatások beigazolódnak, az ország repcetermesztő és üzemanyaggyártó központtá válhat.
Sikeres volt a földórája. Tegnap este 9:30-tól 10:00-ig a világ 133 országának több ezer településén, sok millió háztartásban és számos híres épületen aludtak ki a fények. Magyarország 140 települése csatlakozott az akcióhoz. Budapesten sötétbe borult a parlament, a Budai Vár és a Bazilika, de lekapcsolták a Lánchíd fényeit is. Szegeden az Egyetem Tanulmányi és Információs Központja borult sötétségbe 60 percre. A világméretű kampányt a WWF kezdeményezte a klímavédelem és az energiatakarékosság jegyében. Az akcióval a globális felmelegedésre akarják felhívni a figyelmet. A helyben termelt termékeknek helyben kell piacot találni, alapanyagtermelés helyett pedig a feldolgozott termékekre kell hangsúlyt fektetni. A kiskörösi Agrár Expo emellett arról is tájékozódhattak a gazdák, hogy mindezt pályázati pénzek is támogatják.
Vadonatúj traktorok, erőgépek között nézelődő gazdák.
Géptámogatást várnánk, de egyelőre még most mi nem értesítünk konkrétan.
Tőkeszegények a mészek is, meg a mezőgazdaságot dolgozók is nagyon tőkeszegények is, akkor a pályázat nélkül nem tudunk az unióval versenyt tartani.
A kormány az agrárágazat fejlesztését tűzte ki célul. A cél, hogy a gazdálkodók saját régióikban értékesíthessék a megtermelt élelmiszert.
A helyben lakó gazda mindenkor elsőbséget élvezzen a föld tulajdonszerzés és a földhasználat tekintetében. Úgy ítéljük meg, hogy ezzel összefüggésben, ha a versenyképességet javító intézkedések is megszületnek.
A pályázati források nagy részét eddig a nagy beruházások vitték el.
Szélesebb rétegeket, kisebb összegekkel, munkahelyteremtésre koncentrálva, ezek a fő támogatási célok a jövőre.
Nem épülhet minden gazdaság sarkán hűtőház és csomagolóüzem, ezért közös érdekeiket szem előtt tartva össze kell fogni a gazdáknak. Ezt támogatja a pályázatukkal a kormány is.
Több ezer ember búcsúztatta a püspökladányi temetőben Arnót Sándort, a település autóbalesetben elhunyt polgármesterét. A fideszes politikus ravatalánál lerúgta kegyeletét a miniszterelnök és a kormány több tagja is. Arnold Sándor március 16-án késő este vesztette életét az M3-as autópályán, amikor egy szemből érkező kocsival ütköztek frontálisan. A karambolban sofőrje, illetve a vétkes autós is életét vesztette. És most nézzük, mi lesz még a híradóban. Nőtt a sugárzás a fukushimai erőműben, közben ezrek tüntettek a nukleáris energiafelhasználás ellen. Föld alatt közlekedő villamos gyaloghíd a Dunán, tervek Budapest megújítására. Rendezési javaslatot tett a líbiai válság megoldására Franco Frattini olasz külügyminiszter. A római elképzelés szerint Kaddafinak számüzetésbe kell vonulnia. Frattini ezt azzal indokolta, hogy sem Európa, sem az ENSZ nem tekinti elfogadható tárgyalópartnernek a líbiai elnököt.
Ha a Kadhafi felhagy a polgári lakosság elleni támadásokkal és felismeri, hogy a konfliktus nem zárulhat számára katonai sikerrel, akkor a líbiai katonai beavatkozás gyorsan véget érhet. Ezt nyilatkozta a brit védelmi miniszter. Francia vadászgépek eközben lelőtték a Muammar Kaddafihoz hű erők legalább 5 Galeb típusú harci repülőgépét, valamint 2 helikoptert is megsemmisítettek az ostromlott nyugat-líbiai Misrata városánál. Egyre több települést foglalnak vissza a líbiai felkelők, Ras Lanuf, a jelentős olajterminállal rendelkező város ismét a felkelők kezén van. Ras Lanuf 300 kilométerre nyugatra van Bengázitól, az ellenzékiek keleti fellegvárától, és 210 kilométerre Ajdabi, a stratégiai fontosságú városától, amelyet tegnap vettek vissza a kormányerőktől. A fővárosban egyre kevesebb az üzemanyag és az élelem. Nem könnyű benzinhez és kenyérhez jutni, mondja ez a férfi. Nincs benzin, és Isten tudja, mikor lesz megint, ezt írta valaki erre a kartondobozra. Sorok kígyóznak a töltőállomásokon, és a pékségekben is elkapkodják az emberek a kenyeret.
Japánban cáfolják, hogy a sérült fukushimai atomerőműben mért radioaktivitás a normál szint 10 milliószorosa volt. A kiugró a magas értéket leolvasó dolgozó ugyanis ilyetében olyan gyorsan hagyta el a helyszínt, hogy nem végezte el a második ellenőrző mérést.
Egyre nagyobb koncentrációban tartalmaz radioaktív jódot a tengervíz a megrongálódott fukushimai erőműnél. Pénteken még a természetes háttérsugárzást 1250-szeresen haladta meg a radioaktív jód tartalma, már a szint megugrott, 1850-szeresét mérték.
Jobb lenne, ha ez a szám nem növekedne tovább. A két mért érték között azonban nagy különbség nincs.
Hishiyama Hidehiko szerint a reaktorburokból való szivárgás okozza a víz magas radioaktivitását. Az erős sugárzás akadályozza a hűtési munkálatokat is a március 11-i földrengés és szökőár következtében megsérült atomerőműben. A partmenti övezetből származó halak és tengergyümölcseinek fokozott ellenőrzését már korábban elrendelték. Eközben ezrek tüntettek Japánban a nukleáris energia felhasználása ellen. Ez a demonstráló azt mondja, a fukushimai tragédia óta az emberek már másképp gondolkodnak. Úgy vélik, nincs szükség atomerőművekre. A japán rendőrség által közölt legfrissebb adatok szerint a földrengés és szökőár halálos áldozatainak száma már több mint 10 000. 16 ezer embert pedig még eltűntként tartanak nyilván.
Sugárzó anyagot találtak tegnap lomtalanítás közben egy budapesti lakásban. A mentők 5 embert szállítottak kórházba, mindannyian jól vannak. A lakásban csaknem 20 olyan műszertartozék volt, amelyik sugároz, de a mérések szerint olyan csekély mértékben, hogy egészségkárosodást nem okoz. A tárgyak egy tavaly elhunyt professzor gyűjteményének részei. A készenléti szolgálat lefoglalta a sugárzó alkatrészeket, a Nemzeti Nyomozóiroda pedig sugárzó anyaggal való visszaélés miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Új arculatot adna a fővárosnak a Szeretem Budapestet mozgalom. Befednék például a rakparti utakat, hogy a gyalogosok könnyen lemehessenek a Dunapartra, de gyaloghidat is építenének a Vigadó és a Vártkert kaszinó közé. A terveket akár 2-3 év alatt meg lehetne valósítani.
Zöld felhőkarcolókat csinálnak, a tetőket bezöldítik.
Párizs átalakítási terveinek egyikét mutatja a Fuga vezetője, Nagy Bálint. Mivel a nagyléptékű projektet az állam is támogatja, nagyjából 20 év múlva Párizs teljesen meg fog változni.
Minden városnak nélkülözhetetlen szüksége van egy ilyen átalakulásra, Budapestnek különösen.
Így néz ki ma a budai alsó rappart a Rudasfürdőnél. Ez pedig már az a látványterv, ami föld alatt közlekedő villamossal és autóúttal tenné élhetővé a környezetet.
Kihúzni a hegy zöldjét egészen a vízig.
A Szeretem Budapestet mozgalom vezetője egy jól átgondolt koncepcióval Budapestet a térség legélhető fővárosává szeretné tenni.
Abszolút menő lehetne, tehát ez az a fajta megoldás, amitől Budapest a Travel Channelbe bekerül, a Spektrumba bekerül, a nemzetközi turisztikai figyelem élvonalába tudnak kerülni.
15. századi illusztrációk a várost összekötő gyaloghídról, ami egészen a Lánchíd megépítéséig állt. A Szeretem Budapestet mozgalom terveiben a híd modern változatának a felépítése is szerepel.
Bojár Iván András szerint, ha az építkezés még idén elkezdenék 2,5 év múlva, akár már használhatnánk is a gyalogos hidat. Pestről Budára körülbelül 5 perc alatt térnénk át. A terv megvalósításához pénz is kell, ami egyelőre nincs. A híradót Váradi Béla tudósította.
A megtett kilométerek után fizetnek Ausztriában a kamionosok. Az úgynevezett GoBoxnak köszönhetően nincs szükségük autópálya matricára sem. A készülék ma már minden 3,5 tonnánál nehezebb jármű kötelező tartozéka.
GoBoxok egy kamion szélvédőjén. A sofőrök már több európai országban ennek a speciális készüléknek a segítségével fizetnek az úthasználatért.
Nem kell megállnom minden nap, nem kell minden nap külön matricát venni. Nincs úgy, mint Magyarországon, hogy ha este 10 órakor lépek be Magyarországra, akkor is meg kell vennem az egész napos matricát.
A GoBox nagyjából cigarettás doboz méretű. A belülről a szélvédőre erősített kis készülék és az autópályákon található díjbeszedő kapu mikrohullámon kommunikál egymással az áthaladáskor. Fizetni a megtett kilométerek alapján előre feltöltött egyenlegből, vagy utólag számla alapján kell.
Az úthasználatért fizetendő összeg a megtett kilométereken túl még három dologtól függ Ausztriában. A tengelyek számától, attól, hogy a jármű környezetbarát motorral van-e felszerelve, illetve hogy éppen melyik autópályán vagy gyorsforgalmi úton halad. A mellettem lévő A4-es autópályán például egy háromtengelyes kamion vezetője átlagosan 22 centet fizet egy kilométerért, de vannak az országban olyan útszakaszok is, ahol ez akár 37 euróba is kerülhet. A Duna Televíziót Ausztriából Szentgáti Csaba tudósította.
Ma van a Színházi Világnap. Az esti előadások előtt felolvassák azt a nemzetközi üzenetet, amelyet egy ugandai drámaíró fogalmazott meg. A budapesti Bárka Színházban egész nap nyitva állt a nézők előtt, aki a kulisszák mögé is bepillanthattak. Holnap pedig jótékonysági gálaestet tartanak a budapesti Operett Színházban. Az est bevételét az idős színészek javára ajánlják fel.
És tessék!
Dödöllel a hátán, akadályok között futhatott az, aki szerette volna kipróbálni, milyen érzés lehet így játszani a Dogvé című színdarabban.
Ezt rettenetesen veszedelmes egyébként előadás közben.
Aki pedig inkább a színfalak mögé vágyott, azt a Bárka Színház egyik rendezője vezette körbe. A nézők sétálhattak a díszletek között, bekukucskálhattak a színészek konyhájába és a smink szobába is.
Igazából a döszett pennája az tegnap ment, és abban nem lehet ilyen hajam, és legközelebb egy hónap múlva fog ez az előadás menni, és úgy érzem, hogy addig kihasználom ezt az egy hónapot.
Sok néző először járt a színfalak mögött, felmehettek a világítási hídra és a nézőtér fölé. Az esti előadás után pedig meglepetéssel készülnek a színészek.
A grill csirkéket, amik a darabban kelléként szolgálnak, azt felszolgálják majd a nézőknek.
Aki pedig a színház látogatás után megéhezett, annak Mucsi Zoltán sütötte a palacsintát.
Sok kénsav kell bele, kis mész, kálisó.
Nem nyughat, igaz.
Ma este a világ szinte minden színházában felolvassák majd egy ugandai írónő üzenetét, ami a békéről szól.
Két évet késik a Szabadkai Népszínház átadása, az oka pénzhiány. Belgrád most azt ígérte, a szerb állami távközlési vállalat eladásából befolyt összegből a színház megkapja azt a pénzt, ami az építkezés befejezéséhez kell.
Az új épület falai már állnak. Hátra van még a nyílászárók beszerelése, illetve az épület lefedése.
Azért, hogy a belső munkálatokat el lehessen készíteni. Hogy ez mikor fog megtörténni, nem tudok mit mondani.
A munkások most a homlokzaton dolgoznak. A 150 éves épület jellegzetes bejárati részét eredeti állapotában állítják vissza. Szerbia legnagyobb kulturális beruházása a Szabadkai Népszínház felújítása. A pénz folyósítása azonban a munkálatok megkezdése óta akadozik.
Ha megkapnánk a teljes összeget, a jövő év végéig be tudnánk fejezni az épületet, de ha továbbra is csak csepegtetik a pénzt, akkor még néhány évig elhúzódhat az építkezés.
A tervek szerint 2012-re kellene elkészülnie az épületnek. A beruházás összértéke 24 millió euró.
Tegnap megrongálták Eszterházy János mellszobrát Kassán. Ismeretlen tettesek piros festékkel kenték össze a szobrot és annak talpazatát. A szlovákiai magyarság egykori politikai vezetőjének mellszobrát március 14-én állították fel a Csáky Dezsőfi palota udvarán. A szobor állítás ellen a Szlovák Nemzeti Párt, illetve Kassa főpolgármestere is tiltakozott.
Számítottunk rá, de reménykedtünk is, hogy azért mégsem lesz újabb szobrgyalázás. Sajnos a hamis történelem tudat mindig meghozza maga úgynevezett gyümölcsét.
Este heti hírmondó Szántó Georginával, Gina, mivel várjátok a nézőket?
Jó estét kívánok, szervusz Miklós, lezárult az alkotmányozás első hete. Csak a Fidesz és a Jobbik vitázott, az LMP és az MSZP továbbra sem vesz részt az alaptörvény előkészítésében. Aztán keresik a magyar állampolgárságot szerzetteket? A szlovák belügyminiszter kijelentése mellett az EU csúcsról, Magyarország líbiai akcióban való szerepéről, az arab forradalmakról és a japán katasztrófa hatásairól is beszélgetünk Jeszenszky Gézával, az Antal kormány külügyminiszterével. És végül az évszázad biztosítási csalása Magyarországon. 250 millió forintot próbált kicsalni a biztosítóktól állítólagos halálával egy férfi. Most a vádlottak padján ül. Heti hírmondó tehát új időpontban, este 3.48-kor várjuk Önöket.
Végül a fontosabbak még egyszer röviden. nemzeti konzultáció az új alkotmányról. A Fidesz elnöksége most tárgyalja a holnap benyújtandó módosításokat. Átalakulhat a szelektív hulladékgyűjtés. A válogatott szemétért házhoz mennének, ezért nem kellene fizetni. Biokerozin a repülőgépekbe, Romániában repcéből gyártanának üzemanyagot. Nyílt nap a színházakban, a nézők a kulisszák mögé is betekinthettek. A Dunán ma este a Színházi Világnap alkalmából Csehov a szerelmes hal című darabját láthatják a Pesti Magyar Színház előadásában, a Duna 2 Autonómia csatornán pedig a Macskajáték című magyar játékfilmet vetítjük. Maradjanak velünk, viszontlátásra!